színészek tempója milyen. Úgyhogy ez egy extra kihívás volt, hogy miközben foglalkoztam avval, hogy éppen előző este tanultam meg a darabot, a főszerepet, közben álltam a színpadon, és az agyam egyik része azon kattogott, hogy mi lesz a következő mondat, az agyam másik része pedig nézte kívülről az egészet, és aztán néha leálltam és instruáltam a kollégáimat, de szerencsére nagyon érezte a csapat ezt, hogy itt most össze kell fognunk, és tényleg mindenki figyelte a másikat, saját magát, úgyhogy egy zökkenőmentes főpróba hetünk volt, azt kell, hogy mondjam, ennek ellenére.
Ugye ezt a darabot filmen is elkövették, tehát lehetett remek színészekkel ezt a filmet nézni, és említette ezt a brit humort az előbb, és mondta, hogy egy kicsikét szerette volna pörgősebbé tenni, életszerűbbé tenni, és ugye a filmvel kapcsolatban is az egyik kritika egyébként pont ez volt, egyébként amerikai film volt, nem brit film, hogy hát nincs igazán úgy kidolgozva. Tehát amikor hozzányúlt a darabhoz, akkor azt érezte, hogy most akkor le kell egy kicsit porolni, fel kell frissíteni, vagy egyszerűen csak mi nem vagyunk annyira brittek.
Mind a kettő, nem is vagyunk annyira britek, és a darab valóban hát majdnem 100 éves, tehát hogy azért foglalkozni kellett vele. Meg én azt veszem észre a közönségen, hogy ha már eljönnek színházba, és szerencsére azért még sokan vannak így, hogy a tévé helyett és a sorozatok helyett azért az élő színészi játékot, meg azt a csodát választják, hogy ott előttük történik meg a dolog. Szóval azért mégiscsak hozzá vannak szokva az emberek a sorozatokhoz, tehát ezekhez a maximum egy órás részekhez, amiközben mondjuk nem megy el inni WC-re, úgyhogy szerintem a színháznak is ez egy kicsit fel kell zárkozni, és ezt veszem észre a nyugati trendekben is. Elég sokat járok mostanában Londonba színházba, és látom ott is, hogy próbálnak tömöríteni. Egyébként a színháznak alapvetően is az a dolga, hogy tömörítse a pillanatokat. Tehát, amikor egy szereplő elmondja a színpadon egy mondatban, hogy tegnap ben voltam a városban, a templomban, beszéltem a pappal, azt ugye nem játsszák el előtte 10 percen keresztül, hogy valaki bemegy, hanem egy mondattal megérti a néző, hogy akkor ez tegnap megtörtént. Ami filmen megint más, mert ott filmen nyilván lehet ezt ábrázolni.
Gyakorlatilag ez a darab, ez egy vígjáték, és mindig azt mondják, hogy vígjátékot sokkal nehezebb rendezni, mert az emberek a drámákhoz jobban hozzá vannak szokva, a vígjátéknál meg azért meg kell dolgozni ahhoz, hogy az emberek vegyék a humort, éljék, és közben pedig átéljék, mert ugye ez a darab a hétköznapi életünkről szól. Szerelem, féltékenység.
Szóval a vígjátékkal az a legnehezebb, hogy a tempó a lényege. Zenész-színészként azt hiszem ehhez a tempóz azért jó viszonyom van, úgyhogy, és tulajdonképpen a játszók nagy része, sőt, szinte mindenki játszott már zenésben, vagy főleg zenész-színész, úgyhogy, már ha van ilyen, hogy zenész-színész, igazából színész van, aki sokat szokott zenésben játszani, szóval, hogy mindenkinek nagyon jó a tempóérzéke, és most már az elmúlt előadások tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy a nézők veszik is, abszolút. Valóban ebből a szempontból a vígjáték nagyon nehéz, mert egy drámai pillanatot bármilyen hosszan meg lehet szülni, ha egy poénmondásnál egy másodperc késés, vagy egy másodperccel hamarabb mondja be az ember, akkor már nem üt akkorát.
Ezt a darabot már viszonylag régen vették elő, vagy legalábbis én régen láttam, és láttam, hogy most idén pedig az Ente Ferenc Színház is elővette. Mi lehet ennek az oka, hogy egyszerre ketten nyúlnak hozzá?
Ez egy érdekes tendencia egyébként, ezt én meg szoktam figyelni, elég sokat járok az országban, szerteszem a színházban, és amikor meghirdetik a vidéki színházak, meg a budapesti színházak a következő évadot, akkor azért sokszor felmerülnek ugyanazok a címek. Valószínűleg, hogy így elkezdenek beszélni rendezők, színházigazgatók egymás között arról, hogy mik a terveik, és akkor valahogy így a másiknak is beugrik, hogy fú, tényleg ez milyen jó ötlet, ezt meg kéne csinálni, vagy hogy tényleg ehhez nekem is van pont olyan korú és alkatú színészem, aki ezt el tudná játszani. Valószínűleg csak ennyi egyébként a dolog lényege. Meg hát nyilván az is, hogy azért tényleg ez a szerelem, féltékenység, misztikum, ez azért nagyon vonzó színpadon is, szóval hogy ezt érdekes nézni és látni.
Mert hogy az emberek többsége azért ezt mégiscsak átélte az életében, tehát találkozik a saját élményeivel, vagy saját érzéseivel. Eddig arról beszéltünk, hogy az Árt színtéren mutatták be ezt a darabot, de hát ez a darab azért fog menni az országban.
Igen, hát szerencsére az átszintérnek az is az egyik zászlós hajója, hogy országosan megmutassa az előadásait, úgyhogy valóban sok felé fogunk menni az előadással, és hát reméljük, hogy mindenhol ugyanolyan nagy siker lesz.
Ugye most, ha jól láttam, akkor legközelebb Baján fognak játszani.
Így van. Így van, de megyünk Szombathelyre, hát tényleg nagyon sok helyre megyünk már idén is, és hát jövőre meg még több helyre.
Úgyhogy aki szeretné megnézni Noel Kovács Vidám kísértet című darabját Peller Károllyal a főszerepben és Peller Károly rendezésében, az meg tudja tenni ezt az Árt színtéren, menjen fel a honlapra, illetve hogyha felmegy Peller Károly honlapjára, akkor ott láthatja, hogy mikor, hol fogják játszani a darabot, úgyhogy az egész országban látható. Én kívánok sok sikert a darabhoz, hogyha valakinek hirtelen az ugrott volna be, hogy akkor ez biztos egy egyórás előadás, nem, ez egy kétfelvonásos és kétszer egyórás előadás, tehát kétórás előadás, és remek humorral, remek színészekkel, úgyhogy az egész országban nézzék meg, hogy mikor tudják az önökhöz legközelebb eső helyen megnézni. Én köszönöm szépen Peller Károlynak, hogy itt vált, és kívánok jó előadásokat, meg remek nézéseket.
Köszönjük szépen, köszönjük.
Egy olyan korban élünk, ahol az erőszak az életünk, hát szinte hétköznapi részévé válik, szerencsére nem akkor, hogyha kimegyünk itt Budapesten az utcára, mert tulajdonképpen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, de az egész világ felfokozott hangulatban van, és rettenetesen sok erőszakos hírről kapunk folyamatosan híradást, illetve azt látjuk, hogy az egész világban egyre több és több az agresszív megnyilatkozás, a háború, ami folyamatosan befolyásolja a hétköznapi életünket is. Nyilván erre reagálnak a művészek is, most is, meg a múltban is. Egy nagyon izgalmas kiállítást lehet most megnézni a Kiscelli Múzeumban, aminek az a címe, hogy Október a hallgatástól az ellenállásig, ami pontosan ezt a kérdést járja körbe, azonban női szemmel. Sokszor vitatkoznak azon, hogy létezik-e női művészet, de az egészen bizonyos, hogy vannak női szempontok, amik megjelennek akkor, amikor egy művész fest. Mi az, amivel ezen a kiállításon találkozhatunk, és hogy jött létre maga a kiállítás? Erről fogom most kérdezni Páldi Líviát, a kiállítás kurátorát. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Október a hallgatástól az ellenállásig egy több éve zajló vizsgálódásnak az egyik végpontja. Ez tulajdonképpen folytat egy 2023-as kiállítást az erőszakról, ami az erőszakról címet viselte, és egy nemzetközi művészeket, nemzetközi és hazai művészeket is bemutató kiállítás, ahol tulajdonképpen az erőszak struktúrákat vizsgáltam a különböző munkákon keresztül, és ezt a kiállítást nagyon erősen ugye akkor meghatározta a teljes körű orosz invázió, akkor ugye már egy éve zajló háború, és ezt a gondolatmenetet folytatja az Október, de egy másik aspektusra tekint rá, ez pedig a személyesnek és az intimnek az összefonódása, tehát a személyes szférának az összefonódása a politikaival. Most itt nem feltétlenül csak a mindennapi, vagy hát a közbeszédet, vagy gyakorlatilag a mindennapi politikai történéseket értem, hanem inkább azt, hogy bizonyos események, bizonyos történeti tapasztalatok hogyan formálják a mindennapokat, illetve hogyan változik ez a mindennapokban művészeti alkotássá. És az egyik kiinduló pontom az a német grafikus és szobrász, talán sokak számára ismert Käthe Kollwitz, akinek a munkássága mindenképpen meghatározó abban, hogy hogyan kérdez rá szolidaritásokra, hogyan vált az első, a fiatalabbik fia halála után ugye pacifistává, tehát háború ellenessé, és hogyan fordult oda a gyakorlatilag a szegényebb osztályok, a munkásosztály felé, és mutatta meg azokat a társadalmi, politikai problémákat, anomáliákat, amit a kiállításon, amire a kiállítás részben fókuszál.
Ha esetleg valaki nem ismeri, akkor azt tegyük hozzá, hogy ő azért két világháborút megért, és 45-ben halt meg,
igen,
tehát
igen.
El tudsz helyezni.
Igen, köszönöm, mert 19. század második felétől dolgozott, és gyakorlatilag a háború, tehát az európai, második világháború európai befejezése előtt halt meg pár hónappal. És tulajdonképpen a kiállítás egyrészt behoz történeti munkákat, olyan pozíciókat, mint Lea Grundig-Langer, Ferenczi Noémi, olyan munkákat is, amiket én a fővárosi képtár, tehát a Budapesti Történeti Múzeum fővárosi képtárának a gyűjteményéből válogattam, többek között egy nagyon szép Anna Margit, egy 1937-es Anna Margit vázlat, ami az Ifjú Proféta című festményéhez készült. Tehát igyekeztem ezeket a történeti munkákat dialógusba állítani kortárs munkákkal. Itt szerepel a dél-afrikai származású, de Hollandiában élő, 85 óta Hollandiában élő, nagyon híres festő Marlène Dumas, akinek két grafikáját tudtuk magángyűjteményből kiállítani, de szerepel két ukrán művész, a Katarina Olinyik, aki festőként már szerepel több kiállításunkon is, és Katya Bucsaszka, aki 2022 tavaszán, késő tavaszán készített két fotót mutat be, ami arról a kráter sorozatról készült, ami ebben az időszakban Kijev védelmét szolgáló Mosun falu pusztítása, illetve visszafoglalása után készült. Nagyon sokféle pozíció van, mindenképpen kiemelném a szíriai magyar művészt, aki ugye 90-es évek óta alkot, és vele is többször dolgoztam, Elhasszán Róza, aki két új szobormunkát készített nekem, és ehhez válogattam régebbi és újabb grafikákat, illetve a jugoszlávia születésű Milica Tomic, az Anyám Portréja című kicsit hosszabb videójával, ami pont ezt a, amit előbb említettem, a politika és a személyes viszonyát vizsgálja egy nagyon-nagyon intim beszélgetésben.
És hát ugye mondta, hogy sok helyről hoztak magángyűjteményből képeket, különféle galériákból. Azért ez egy borzasztó nagy munka, a koncepcióhoz megkeresni azokat a képeket, megtalálni, leegyeztetni. Mennyi ideig készült ez a kiállítás?
Hát ez hosszú ideje van már műsoron, hogy így fogalmazzak. Tehát gyakorlatilag én 2022 óta dolgozom a Budapesti Történeti Múzeum fővárosi képtárában, ami ugye a fővárosnak a képzőművészeti gyűjteménye, és én már akkor gyakorlatilag elkezdtem ezt a munkát, és akkor ez a kutatás, vizsgálódás azért volt aktuális, mert ugye 2020-ban a fővárosi közgyűlés határozatot hozott, hogy a háborúban megerőszakolt nőknek állít emlékművet, és ehhez kapcsolódóan elindult egy projekt, ami a háborúban megerőszakolt nők emlékezete. És ugye elviekben a Német Ilona, a szlovák-magyar művésznek a stábja nyerte a 22-ben ugye a pályázati kiíráson az emlékmű elkészítését, és ehhez képest ugye azóta is várjuk, hogy ez az emlékmű elkészüljön. Én kitettem egy fotót, ami egy írművész Rachel Fallonnak a performansza, és Csosszó Gabi csinálta a fotót, akit nyilván sokan ismernek, mert aktivistaként is nagyon fontos dokumentációkat készít, és ott gyakorlatilag egy köztéri performanszban a Hunyadi János utcában is felvonultunk, pontosan 2023, ugye november 25-én a nők elleni erőszak nemzetközi emléknapján. Tehát olyan munkákat is betettem, vagy olyan pontokat is elhelyeztem ebben a kiállításban, ami egy sokkal hosszabb folyamatra, sokkal hosszabb folyamatot nyit meg. De amit kérdezett, én az oratóriumban és az előtte levő folyosókon dolgoztam, ugye a Kiszteli Múzeum első emeletén, tehát nagyon oda kellett figyelnem arra, hogy eléggé le kellett szűkítenem azt az anyagot, ami ugye az évek alatt már felgyűlt. Visszanyúltam ugye a 2023-as kiállításhoz, tehát a Milica Tomics is, a Katerina Alinyik is olyan művészek, akikkel akkor már dolgoztam, tehát van a kiállításban ezeknek a párbeszédeknek és művészekkel való munkának egy folytatása. És amúgy nagyon örültem, meg föltérképeztük, ugye már az Obbiennálén is lehetett látni a portugál művész Paula Regótól két csodálatos grafikát, ami Reszegi Judit gyűjteményéből jött, abból most visszaemeltem egyet, mert azt éreztem aktuálisnak ebben a dialógusban, és azt kell mondjam, hogy művészekkel beszélgettem, tehát még akkor is, hogyha művészeknek van galériájuk, azért alapvetően a munkák tőlük jöttek, tehát van egy nagyon szép sorozata, a fotogram sorozata Silf Máriának, aki szintén a 90-es évek elején indult. Nem is nagyon lehetett látni ezeket a munkákat, főleg nem egy ilyen kontextusban. Úgyhogy igazából egy kicsit arról is szólt ez a kutatás, hogy olyan pozíciókat, olyan munkákat is mutassunk be, amik nagyon régen, vagy egyáltalán nem voltak kiállítva. A Kétek-Kolvicot ugye nem csak a koncepció miatt tartottam fontosnak, hanem azért is, mert ugye most volt a halálának a 80. évfordulója, és ő egy el nem múló aktualitású művész. És akkor megpróbáltunk, olyan munkákat is hoztunk, ami szintén most, mi tulajdonképpen most találtunk meg egy magángyűjteménybe. Ez Kósa Molnár Mária, aki a két háború között szobrászként és grafikusként dolgozott, és aki 45 januárjában a lányával együtt a nyilas erőszak áldozata lett. Tehát nagyon-nagyon sokféle olyan életrajz, nagyon-nagyon fontosak számomra az életrajzok is, mert nagyon sok olyan kérdés és olyan folyamatot lehet lekövetni azon, hogy ki hogy kezdett, milyen társadalmi politikai kérdések foglalkoztatták, mennyire köteleződött el baloldaliként. Úgyhogy ez is nagyon fontos, ezt a szövegekben igyekeztünk röviden bemutatni a nézőknek azt, hogy milyen tapasztalatból, milyen háttérből jönnek a művészek.
Az biztos, hogyha valaki ellátogat, az október a hallgatástól az ellenállásig című kiállítása a Kiscelli Múzeumban, akkor azon kívül, hogy sajnos egy hihetetlenül aktuális témáról szól maga a kiállítás, ez a kiállítás szembesít kérdéseket vet fel, tehát egész biztos új gondolatokkal és érzésekkel fogja elhagyni a múzeumot. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a kiállítás kurátora, a Páldi Lívia, és köszönöm szépen, hogy egy kicsit közelebb hozta hozzánk azokat a művészeket is, akik most ott megnézhetők. És a kiállítás 2026. január 25-éig látható, de szerintem, hogyha tehetik, akkor menjenek, elnézzék meg, nehogy véletlenül kimaradjon az életükből.
Nagyon szépen köszönöm, és az első, csak gyorsan beszúrom, hogy az első tárlatvezetés november 9-én vasárnap 3 órakor van, ezt én tartom, ezt a tárlatvezetést, és érdemes követni a websájtot, a Facebookot, mert ott további nagyon izgalmas programok is kapcsolódnak a kiállításhoz.
Köszönöm szépen! Nagyon izgalmas lemezbemutatóra invitáljuk Önöket, mert a Zeneakadémia nagytermében november 8-án az Anima Muzice Kamara zenekarral Roman Ditta fog fellépni, aki már nem először dolgozik együtt az Anima Muzicével, és most pedig egy közös lemezt is létrehoztak. A műsoron Bach. Szóval, hogy is kezdődött az együttműködés, ami eljutott végül is ehhez a közös lemezhez, aki itt van velem a vonalban, az Róman Ditta. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is. A zenekarral már nagyon régóta ismerjük egymást, így én kicsit idősebb vagyok, mint a zenekart alapító G. Horváth Laci barátom és felesége Borsos Kata, akit még anyukám tanított a konziban, szóval nagyon régóta ismerem őt is, de elkezdtünk együtt játszani több mint 10 évvel ezelőtt, amikor még a zenekar így csak így kezdődő együttes volt, és nagyon örülök, hogy együtt maradtak. Amikor a kislányom még a hasamban volt, akkor is már felléptünk együtt, aki most már mindjárt 13 éves lesz. Szóval tényleg ez egy hosszú, hosszú közös munkának a gyümölcse, amit most hallgatnak az ott odalátogató lelkes zenekedvelők. Annyit mondanék, hogy ez nem Johann Sebastian Bach, hanem Carl Philipp Emanuel Bach, ami nagyon fontos, hogy a fia, ez azért is jelentős, mert egy másik stílust képviselt, mint édesapja, akit maximálisan tisztelt, de újító jellegű zeneszerző volt, és szerintem ettől is nagyon modern, mind a mai napig még annak hathat, rendkívül izgalmas zene, szóval nem kell megijedni attól, hogy jó, régi zene, és akkor ez csak ilyen háttérzenének jó, hanem abszolút nagyon, nagyon élénk is olyan muzsika, amire oda kell figyelni, folyamatosan változik, nagyon-nagyon inger gazdag, és három cselló verseny elhangzik az egész lemeznek a műsora, ez nekem is egy óriási kihívás, még soha nem csináltam ilyet, és szerintem elég ritkán van ilyen Magyarországon is, meg szerintem világszerte, és még egy Carl Friedrich Bach szimfónia lesz a műsoron.
Pont azt akartam kérdezni, hogy jött az ötlet, hogy Carl Friedrich Bachnál Bachhoz nyúljanak?
Hát én 11 évvel ezelőtt voltam a lipcsei Bach versenyen, és ott a döntőben kellett játszani Carl Friedrich Bach cselló versenyt. Én már előtte is foglalkoztam az ő zenéjével, és mindig is nagyon kedveltem, pont azok miatt, amiket az előbb elmondtam, mert hozzám közel ez a fajta lelkület, ami mindig színes és izgalmas. És akkor ott játszottam az Álmod cselló versenyt a döntőben, és kaptam is egy külön díjat, Carl Friedrich Bach külön díjat, szóval nekem papírom van arról, hogy játszhatok tőle muzsikát, és akkor így ez valahogy erősödött ez a kapcsolat közte is köztem, a zeneszerző is köztem, és akkor ez, amikor így gondolkodtam tavaly, hogy hát mi az a zene, amit még szeretnék feltétlenül rögzíteni, akkor eszembe jutott, hogy hát Carl Friedrich Bachnál teljesen egyértelmű, hogy az ő zenéje az, ami hozzám annyira közel áll, hogy úgy érzem, hogy talán tudok olyat mondani, amit érdemes rögzíteni, és a zenekar partnerem volt ebben szerencsére.
Ugye, és mondhatod, hogy ez egy nagyon modern zene. Ez egy 18. századi szerző azért, ugye beszéltünk is róla, hogy Bach fiáról beszélünk most, és mégis nagyon-nagyon frissen hat. Tehát mitől függ az, hogy a mi fülünknek ez még ennyire mai, ennyire kortárs, ennyire izgalmas, tehát nem tűnik régi zenének?
Hát, hogyha a régi zene is ugyanúgy lehet modern szerintem, mint hogyha több ezer éves gondolkodókat megnézzük, akkor látjuk, hogy ők is hasonló dolgokon agyaltak, mint mi. Tehát, hogy az ember valójában nem változott olyan sokat. Attól modern, remélem, hogy ahogy előadjuk, az is úgy életszagú. De szóval a 18. századi zenében is nagyon sokféle irányzat volt, és az számomra izgalmas volt, amikor arról olvastam, hogy együtt dolgozott a Quantz nevű fuvolistával, akit az emberek nem nagyon ismernek manapság, második Frigyes porosz királynak az udvarában, Carl Friedrich Bach, a csembalista volt, aki csak kísért, és mégis ő az, akire emlékszünk, mert ő inkább így magának írogatta ezeket a zenéket, ugyanakkor, amikor nem volt olyan trendi, mert akkor is voltak konzervatívabb nézetek és zeneszerzők, és ő volt az újító, és szerintem minden korszaknak azok a zeneszerzői, akik újítóbb jellegűek, azok mindig olyannak hatnak. Tehát, hogy most azért tűnik modernnek, mert a maga idejében is az volt.
Tehát máig érezzük azt a vagányságot, amivel egy keresztül lépett bizonyos határokon.
Igen, biztos vagyok benne, és azt is érzem rajta, hogy az a frusztráció egyrészt az apja árnyéka, másrészt az a környezet, ami arisztokrata volt és konzervatívabb, és ő viszont úgy érezte, hogy az érzelme kifejezése mindennél fontosabb, és ezt a könyvében is leírta, és ezt megpróbáltuk megragadni a felvételen is, és a koncerten ez szerintem még élőbben hathat, mert a lemeznek van egy olyan vetülete, hogy az ember törekszik a tökéletességre, viszont amikor egy élő koncert van, akkor mindent beleadunk, és megpróbáljuk megszólaltatni, ugye, hogy még soha se sikerült.
És így aztán mindig más, úgyhogy izgalmas meghallgatni lemezen, ugye, mert most már ez a lemez márciusban elkészült, úgyhogy most már lehet a lemezt is hallgatni, és hát itt a lemezbemutató koncert, ahol viszont élőben meg lehet hallgatni ezt az előadást, Roman Ditta, Gordonka művész és az Anima Muzicé kamarazenekar előadásában, és mindezt pedig a Zeneakadémián november 8-án szombaton este 19:30-kor, 19:30-kor. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, Roman Ditta, és kívánok nektek nagyon sok jó közös zenélést még a későbbiekben, meg persze nekünk is, mint hallgatóknak, és hát sok sikert a lemezhez és a koncerthez.
Köszönöm szépen!
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik áll.